Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Észak-Kelet Magyarország egyik legismertebb középkori temploma és apátsága, amely most a helyreállítás és a fejlesztés miatt ugyan nem látogatható, ám a kutatás a gőzerővel folyik. Az épület múltjának részleteit gyakran a föld rejti. Bélapád falvára indulunk a műsor első felében.
Először arra gondoltunk, hogy a korábban itt művészettörténészek által fakutatások során hipotetikusan feltételezett csiga lépcső tartalmazó toronyhoz tartozó építmény lenne, de sikerült tisztáznunk, hogy ez valójában egy nyugati támpillér, amiről szó van. Egy rendkívül masszív 130 cm széles támpillér. Világossá vált, hogy egyértelműen itt már a tatárs korban megépült épületrészről van szó, a támpillér is ekkor épült.
Ezután a Magyar Nemzeti Múzeumban járunk. Nemrég egy szenzációs kiállítás nyílt, amelyen megmutatják az eddig feltárt és meglévő valamennyi honfoglaló tarsolylemezt és veretes tarsolyt.
A történeti kontextust, a részleteket és minden mást háttérbe soroltunk annak érdekében, hogy magát a műtárgyat tudjuk kiemelni, és ennek az egyediségét, a dignitását, azt a fajta történelmi többlet adathordozást, amit ezek a tárgyak, ez a tárgytípus képvisel, azt minél jobban ki tudjuk emelni. Azt gondolom, hogy a tarsolylemezek a koronázási élvények után a korai magyarság számára a legkiemelkedőbb, mind spirituálisan, mind akár anyagukban is a legkiemelkedőbb emlékeink.
A tárlat kurátorával, dr. Virágos Gáborral beszélgetünk arról is, hogy miért létfontosságúak a megelőző feltárások a magyarság múltjának megismerésében is.
Egy ipari park építését megelőzően volt arra lehetősége a Nemzeti Múzeumnak, hogy egy előzetes régészeti dokumentációt készítsen a területet érintően, és ennek során derült ki, hogy bár korábban nem tudtunk róla, hogy itt lelőhely lenne, kiderült, hogy van, ráadásul ugye honfoglaló temetőről van szó, és hát ezt követően kerülhetett sor arra a feltárásra, ami ezeket a leleteket kigyűjtötte. Tehát, hogyha nincs meg a lehetőség a megelőző régészeti feltárásra, akkor mondjuk ez a két egészen extrém kiemelkedő, magyarság múltja szempontjából kiemelkedő műtárgy, ez az enyészeté lesz.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Bélapád falván Rákóczi Gergely ásatásvezető régésszel beszélgettem.
Bélapádfalvi ciszterci kolostornál, nemzetségi monostornál, annak is a nyugati templom homlokzata előtt állunk éppen.
A homlokzat maga az tulajdonképpen ugye évszázadok óta szinte változatlan, ami viszont itt változott, hogy van egy hatalmas gödrük a homlokzat északi oldalán, és a gödörben egy kifejezetten nagy kőépítmény. Ez mi volna?
Igen, most itt állunk ugye a nyugati főkaputól északra lévő nyugati homlokzat részen, az északi pillértől északra, és itt igazából egy alapfeltáró szondát ásott a kivitelező a felújításhoz kapcsolódóan, és ennek során lettük figyelmesek erre a falra, és szerencsére volt lehetőségünk rábontani, amely ugye a nyugati homlokzat északi sarkánál álló konstrukció. Tudtuk tisztázni ennek a pontos funkcióját, először arra gondoltunk, hogy a korábban itt művészettörténészek által kutatások során hipotetikusan feltételezett csiga lépcső tartalmazó toronyhoz tartozó építmény lenne, de sikerült tisztáznunk, hogy ez valójában egy nyugati támpillér, amiről szó van, egy rendkívül masszív 130 cm széles támpillér, amelynek az alapozása szépen kiugrik, alsó része tört triászmészkőből épült, a felmenő része pedig kváder kövekből, amik szintén triászkori mészkövekből vannak faragva, a nyugati oldalon egy szép rézsűs lábazati kiképzéssel.
És hogyha jól látom, ez egyidős magával a templommal, tehát nem valamiféle utólagos megerősítés.
Pontosan, ez látszik ugye az alapozáson is, teljesen kötésben épült, úgyhogy ez egyidős a nyugati homlokzattal, amelyről ugye tudjuk, hogy az a 13. század 30-es éveiben készült, valamikor a tatárjárás előtt. Azonban ugye a felmenő falon látszódnak különféle anomáliák. Itt például láthatjuk, hogy egy csorbázatos elvállás csatlakozik északról a másodlagos kváderkövek felhasználásával, szélesebb fugákkal épült falszövet, amely alig, hanem ugye a tatárjárás után épült már. Azonban ez ugye az alapozásban nem válik el, tehát ez világossá vált, hogy egyértelműen itt már a totális korban megépült épületrészről van szó, a támpilésekor épült.
És akkor a fal ezek szerint azért ilyen furcsa, mert hogy valamikor még a 13. század folyamán kidőlhetett építés közben?
Ennek a pontos datálására bizonytalanak vagyunk, tehát igazából művészettörténelmi falkutatás során csak annyit lehetett ugye megállapítani, hogy két eltérő periódusról van szó, de hasonlóan ugye szintén faragott kváderekből van rakva. Élesen elválik ugye az északi saroknak a barokk, hát eléggé téglás toldozású falszövetétől, tehát igazából csak annyit tudunk, hogy ez mindenképpen egy későbbi periódus.
Ez a támpillér, ami most itt a föld alatt egy rendkívül komoly építménynek tűnik, és nyilván a föld fölött is ilyen volt, amikor elkészült. Mikor tűnt el az emberek szeme elől? Ezt mikor bontották vissza?
Hát erről ugye semmiféle információval nem rendelkeztünk korábban, hogy itt egy támpillérre számolhatunk. A legfeljebb ugye a szimmetriájából adódóan feltételezhettük, hogy itt volt egy ilyen támpillér. Igazából azt sem tudjuk pontosan, hogy ez mikor pusztult el. Nagyon valószínű, hogy a barokk időszakban, amikor ugye 1737 és 45 között erdődi püspöknek a megrendelésére, ugye itt bizonyos Baranyi István remete ösztökélésére megindul a templomnak a helyreállítása, újjáépítése a barokk időszakban, akkor történik meg, hogy ezt visszabontják valószínűleg. Ugye ez abból is feltételezhető, hogy nagyon vékony, mint egy 5-10 cm-es földréteg volt csak rajta, úgyhogy valószínűleg tényleg az 1730-as években, amikor már ez egy romos támpillér volt, teljesen visszabontották a járószintig, és ekkor tűnt el az emberek szem elől. Semmiféle archív fotón egyébként nincsen rajta, 1900-as évek elejéről rendelkezünk ilyenekkel, és nem mutatnak itt támpillért.
Itt ebben a hatalmas feltárási gödörben a köveken kívül azért van más anyag is, nevezetesen a támpillérnek a tetején egy valószínűleg emberi szárkaposcsont, és kicsit lejjebb magában a falban is egy feltehetően emberi csont. Ezek temetkezések, in-situ temetkezések, vagy valamilyen behordott földdel kerültek ide?
Hát itt az egész feltöltés valamiféle bolygatásra utal, nem tudjuk, hogy pontosan mikor bolygatták meg itt a nyugati homozat előtti szakaszt. Egy 1946-os váltópénzt találtunk, ez valamiféle datálásra utal, de igazából nem tudjuk, in-situ temetkezés nem volt. Valójában itt ugye korábban 1964-ben Walter Ilona is kutatta ezt a területet, itt húzta meg a negyedik számú kutatóárkát a mi területünktől nyugatra, azért jelöltem ki ide a szelvényt, hogy ne azt kutassuk, amit már Walter Ilona egyszer megásott. Igazából ő is ezt már akkor tapasztalta, hogy bedobált emberi csontok vannak szédult temetkezésekből. In-situ temetkezést csak az előcsarnok belső területén tárt föl. Ezek ugye jellemzően későbbi, valami középkori, 14. századi, de leginkább ilyen 16. századi temetkezések voltak. Ezek közül, amiket mi most találtunk, egy csomó szédült temetkezésből van infanszkorú, van teljesen adultuszkorú egyéneknek a csontjai. Igen, ott most éppen egy tibiát is láthatunk, koponyá töredékeket és így tovább.
Gondolom, hogy a szerzetesek azok pedig bent temetkeztek valahol a kerengőben.
Igen, Walter Ilona 1965-ben megásta ugye a kolostort, és akkor került sor a megelőző feltárására az egész kolostor padrumnak. Annak során a szerzetesi káptalan teremben ott találta meg ugye barokk sekrestjétől délirányban, csatlakozó helyiségben talált egy apáti sírt, és hát a kolostor egész területén tárt fel még több sírt is.
Kicsit előre szaladtunk a kolostor, illetve a templom történetébe. A 13. században ez rögtön a ciszterciáknak készült. Tehát, hogyha igen, akkor ugye ez egy meglehetősen komoly komplexum lehetett, nem csak a kolostorból, illetve a templomból állt.
Igen, ugye ez azonnal igen a ciszterrend szabályai, építészeti szabályai szerint épült, ugye a megrendelő, illetve az alapító, az a Bél nemzetségből származó Kilit egri püspök volt, úgyhogy igazából akkor meg is indultak az építkezések 1234-től, és valószínűleg ugye 41-es tatárjárás, amelynek néhány nyomát is sikerült észlelnünk a területen. Ennek során ugye megszakadt az építkezés, de ezután tovább folytatódott 1241 után, és 46-ban már valószínűleg boltozott volt a templom is.
A szerzetesek már ekkor beköltöztek 1246-ban?
Igen.
Maga a templom, hogyha megnézzük, már ugye gyakran román korinak nevezik, ez tulajdonképpen azért egy kezdeti gótikus templom inkább.
Igen, hát ugye maga nyugati főhomlokzatnak a festett díszítése, illetve a sávosan kiképzett andezitufa és kvarcandezitből rakott kváderes falszövete, az is már inkább ugye Bozóki Lajosnak a kutatásai alapján inkább egy későbbi periódusra utalnak, nem a románkori építkezésekre. Illetve ugye az előcsarnok is, amely ugye most nem látható egyáltalán, az is vélhetően valamikor a balokk időszakban pusztult el, most éppen annak a északi falán állunk egyébként az előcsarnoknak, ennek is ugye megtaláltuk az északi síkját, rendkívül masszív, ez is 130 cm széles építmény, ez az előcsarnok, ami már nem áll, ez valószínűleg boltozatra volt tervezve, azonban több jel arra mutat, hogy végül nem boltozták be.
Mivel foglalkoztak itt a szerzetesek?
Hát ugye, amivel egy szerzetes foglalkozik, ugye különféle szkriptóriumokat, könyveket, kódexeket másoltak, írtak, imádságokat tartottak, ugye itt nyilván a nemzetségi monostor lévén a nemzetség különféle tagjainak a lelki üdvért imádkoztak a szerzetesek, gazdálkodtak is, ezt tudjuk, ugye a ciszterek azok intenzív mezőgazdasági földműveléssel is foglalkoztak. Sajnos ugye a megelőző feltárás során nem találtuk meg a gazdasági épületeknek a nyomát, amelynek alig, hanem a kolostortól keletre kellett lenniük, hiszen ott Katerina megtalálta az átjáró folyosót is. Hasonlóan ugye egyébként tudni kell, hogy ez Pilis-Szentkeresztnek a filiájaként épült ez a kolostor, és ott is hasonló elrendezése, tehát a kolostor kandallumtól a keletre vannak ezek az épületek.
Éppen ezért is kérdeztem egyébként, mert ugye a ciszterciekről tudjuk, hogy kifejezetten mezőgazdasággal és iparosítással foglalkozó rend voltak, tehát tulajdonképpen a mai fogalmak szerint inkább egy gazdasági vállalkozáshoz hasonlítottak.
Pontosan, ugye nem véletlen, hogy nagyrakás földterületet kaptak adományba, ahol aztán tudtak gazdálkodni, több halastóról is tudunk, amit ők műveltek, szóval itt nyilván vízigazdálkodással, hal tenyésztése, stb. Foglalkoztak, mezőgazdasági földművelésre utaló adataink is vannak, 13. századi csorosziákat találtunk például a területen, szóval itt valószínűleg intenzíven művelték ezt a környéket. Valószínűleg nem is így nézett ki egyébként, most ugye a Bélkő lábánál egy hatalmas erdő terül el, különféle archív fotókon azonban felismerhető, akkor is még 19. végén, 20. elején is még művelték ezeket a területeket, úgyhogy szántóföldek voltak itt a kolostor közvetlen környékén is. Valószínűleg ez a tisztereknél sem lehetett másképp.
Hamarosan folytatjuk a Bélapát falvai templom és kolostor kutatásáról szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.